Ha tovább megyünk ebben az igében, akkor a 18. és 19. versben ezeket olvas. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Az Isten iránt való szeretetünknek meg kell látszania abban, hogy félelem nélküli életet él. Én nem tudom, testvérem, hogy gondoltál-e te már valamikor erre elég komolyan, és láttad-e eléggé drága ajándéknak az Istentől azt, hogy nincsen szívem félelem. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tudok semmitől megijedni ezen a világon. Ez nem jelenti azt, hogy meg nem támad engem a félelem, mint ellenség, és nem tölt el valami borzadállyal, vagy valami iszonyodással a szívemben engem. De a keresztény ember azt a félelmet, amely úrrá lesz egy-egy ember fölött, nem csak a mindennapi életéért és a jövőjéért való aggodalomnak a tekintetében, hanem ilyen kérdésekben, hogy meg kell halnom. Vajon mikor fogok meghalni? Vajon rövid lesz az életem, vagy vénségemben fogom tudni befejezni, mint érett gabonakalász az én életemet. És mi lesz a halál után? Elkaparnak, és porrá lesz minden, még a csont is bennem. Vagy pedig a halál után van ítélet, és nekem oda kell állanom az Isten ítélőszéke elé, és számot kell adnom az egész életemről, úgy, ahogyan azt nem én látom, hanem azt az Isten látja. Testvéreim, Isten gyermekeinek nincs félelem. Félelemmentes az élete. Félelemmentes az élete azért, mert nincs olyan sem szellemi, sem emberi tényező ezen a világon, sem személytől és embertől független tényező ezen a világon, amelyik hatalmasabb és erősebb volna, mint az Isten. És ha Isten az én pártomon van, akkor ki lehet ellenem. Nyugodtan így lehetne fordítani az apostolnak ezt az igéjét, amit most idéztem, hogy Isten az én pártomon van. De ezt jelenti az, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ezért kell mi nékünk világosan látni. Milyen drága ajándéka az Istennek, hogy nincsen semmi a szíven félelmében. Örömök ajándékoznak meg, nincs bennem semmi babonás félelem attól, hogy jaj, mi lesz ennek a vége. Nem jön el valami nagy nyomorúság azért, hogy mostan annyi öröm van az én életemben. Vagy ránk szakad a kereszt a maga minden súlyával, és talán összeroskadunk alatta, mint ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus is összeroskadott a Golgota felé vezető úton, a fölsebzett vállára tett hatalmas kereszt alatt. Nincs semmi a félelmünkre. Mert a félelem orvossága szintén a kereszt. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, testvérem, hogy az az ember, aki a maga keresztény hitét és a szenvedésekkel való bátor szembeszállását, a félelem nélkül való életét arra akarja alapozni, hogy én az Istennek kedves gyermeke vagyok, mert én templomba járok, mert én Bibliát olvasok, én adakozom kötelességeimet, emberségesen teljesítem, szeretet vesz körül engem elöljáróim között, meg a családom tagjai között is. Nem itt születik meg a félelemmentes élet. A félelemmentes élet a Golgotai kereszt alatt születik meg. Ott a kereszt alatt, ahol én tudom, hogy az az Isten, aki az ő egyetlen egyszülött fiát nem sajnálta én életem, az mi módon sajnálna bármit én tőlem, amit az ő bölcsessége jónak és üdvösségesnek talál az én üdvösségemre. Igen, az Isten szeret engem. Nem csak minket, nem csak az egész világot, hanem szabad ezt én nékem egészen személyesen magamra, meg te neked is egészen személyesen magadra vonatkozni. Testvéreim, ha az emberiség élet történetében, azokban az év ezredekben, amióta ember élt ezen a világon, és amíg, nem tudom, hogy meddig, Isten embert élni enged ezen a világon. Hogyha lett volna olyan ember, vagy olyan család, vagy olyan népség, vagy akármilyen más földrajzi területen élő emberiség, amelyik az Istennél és Istentől sohasem meg nem tapasztalt volna, mint csak terést és ütleget. Testvéreim, az is tudja nagyon jól, hogy nem kell félni. Nem kell félni attól az Istentől, akinek a háta mögött ilyen áldozat van, mint a Golgota kereszt. Ez az Isten szeret engemet. Kiózaníthatatlanul. Áldozatot szeretek. És az utolsó, amit ez a kirendelt szakasz elmond, minden szeretet gyakorlati, meg kell mutatkozni a telebaráti szeretetben is. Ezért mondja a felolvasott ige utolsó két versében, ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőre, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. A kettő együtt jár. Nem lehet szeretni úgy az Istent, hogy nem szeretem az embert. És nem lehet szeretni az embert úgy, hogy nem szeretem az Istent. Aki ezzel ellentétes állít, az nem mond igazat, hanem az hazud. Ezt nem én mondom, ezt az ige mondja. Én óvakodnék attól, hogy ilyen kemény szóval bélyegezzek meg egy emberi magatartást, de hogyha az Isten igaz szent lelke ezzel a szóval bélyegezi meg, akkor nekem nem szabad szépítenem és enyhítenem az Isten kijelentését. Aki gyűlöli a maga atyafiát, és amellett azt mondja, hogy én szeretem az Istent, az hazug. Ó, testvéreim, a szeretet az nem csak kellemes rátét az emberi életre, hanem a szeretet parancs Isten felé is, meg ember felé is. Maga Jézus mondott azt, hogy egy új parancsolatot adok néktek. Én most nem 10 parancsolatot adok néktek, és nem megszámolhatatlan mennyiségű sok száz apró parancsban akarom körülírni az én akaratomat, hogy ti tudjátok, hogy mi az én nekem tetsző élet. Én egy parancsolatot adok. És ez a szeretetnek a parancsolata. Emlékeztek arra az igére, amit az oltár előtt felolvastunk? A mai vasárnapnak az evangéliumi szentleszkéje. A gazdag és a Lázárnak a története. Látszólag az első hallásra semmi köze sincs ehhez a másik, mára kirendelt szentírási szakaszhoz, ez a levélbeli szentleszkéhez. De a lényegbeli közössége egészen világos a gondolkozó ember előtt. A gazdag nem azért tárhozik el, mert gazdag. Még talán azért se kárhozik el, mert szívtelen. Hanem az ő lelkiismerete legalábbis így mondja, azért kárhozik el, mert nem törődik az ő testvéreinek az üdvösségével. Illetve törődik, de akkor, amikor már késő. Amikor már semmit nem tehet az érdekükben. Amikor már hiába könyörög Ábrahámnak, és Ábrahámon keresztül az örökkévaló Istennek, hogy küldjön valakit hozzájuk, akinek a megjelenése megrendíti őket, és valami babonás félelemmel eltölti, és arra kényszeríti őket, hogy az Úrnak a tetszését keressék. Azt a választ kapja, hogyha az én igémnek nem hisznek, akkor annak sem hisznek, aki kísértett módjára egyszer meglátogatja őket. És azt mondja államban nékik, hogy térjetek meg, mert különben ugyanúgy a pokolba fogtok jutni, mint ahogy én a pokolba jutottam. Testvéreim, azt a kérdést, amelyet ez az íge fölvet, csak itt lehet a földi életben megoldani. Ezt a halál után megoldani nem lehet. És aki itt ebben a földi életben ennek a kérdésnek a megoldását elodázza, elodázza úgy, hogy a halál pontot tesz az élete után, az elkésett, menthetetlenül és örökre elkésett. Óvjon meg bennünket az Isten, hogy akkor akarjunk szeretni, amikor már nincs többé reál lehetőség. Mert egyszer nem szeretettek. A szeretetnek is megvan a maga rendelt ideje, és amíg én élek, és amíg élnek azok, akikkel szemben a szeretet parancsa kötelez engemet, csak addig tudom teljesíteni az Úr parancsolatát, szeretni, szeretni és újra szeretni. Függetlenül attól, hogy engem szeretnek-e, vagy pedig nem. Ünneptelen félesztendő az, amelyik most előttünk áll, és bizony ennek a küszöbén a szeretetnek a leckéje, ahogy ebben az igében felénk hangzik, nem valami mézes, mázos csalogatás a szeretetre. Nagyon kemény beszéd, lehet, hogy némelyikőzöknek nagyon nehéz beszéd is, de én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt az ígét a szívébe befogadja, és engedi, hogy a szívében ez az íge gyökeret verjen, és abból a gyökérből fölnőjön valami, valami szeretet virág, teremjen valami szeretet gyümölcs rajta. A semitte földön, sem az örökké valóságban soha nem fogja megbánni azt, hogy életét annak adta oda, aki szeretetből néki is odaadta a saját életét. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, szerető mennyei szent atyánk, hálát adunk te néked minden ajándékodért, amellyel megajándékozol bennünket. Fölsorolni se tudnánk mindazt, amit kapunk te tőled. Tudjuk, hogy te mindent tudsz, ismered a gondolatainkat, tudsz olvasni a lelkünkben akkor is, amikor nincsen ajkunkon az érthető és hallható emberi szó. Ó, Urunk, lásd meg, hogy hogy tele van a szívünk most irántad, szeretettel és hálával. Mindent köszönünk néked, Urunk, amivel megajándékozol bennünket. Az életünket, a maradék egészségünket, azokat az örömöket, amelyeket körülvesz bennünket, ez a szép napsugár, ez a meleg nyár, a virágokat, a nyíló rózsákat, azt a jó levegőt, amelyik az erdő sűrűjében körülölel bennünket. Nem tudjuk mi soha elmondani mindazt, amit tőled kapunk ajándékú kegyelemből, és amivel te megörvesztettél bennünket. Köszönjük néked, Urunk, a lelki ajándékokat, köszönjük néked a templomot, köszönjük ezt a hegyen épített várost, köszönjük az ígét, a Bibliát, köszönjük néked az ige hirdetést, köszönjük, hogy megint vasárnap van, és hogy mi eljöhettünk ide, és hallhathattuk a te szent ígédet. Köszönünk te néked, Urunk, minden szeretetet, amelyet emberek részéről kapunk ebben az életben. Köszönünk, hogy olyan sokszor úgy fölragyog az arcunk, és kipirosodik tőle, olyan jó érezni, hogy szeretnek bennünket. És köszönjük te néked, Urunk, a nehézségeket is. Köszönjük azt az időt is, amikor nem süt a nap, amikor elborítja a sötét felhő, amikor dörög a menny, amikor villámok cikkáznak, amikor emberi szívekből és emberi szemekből felénk szintén villámok cikkáznak. Köszönjük neked, Urunk, a nehézségeket és a kereszteket, amelyeket hordozni kell, mert nem csak azért, mert megérdemeltük, hanem azért is, mert ezzel is a javunkat akarod. És belekapaszkodunk abba az ígébe, hogy akit te szeretsz, azt te megostorozod, és akit a fiaddá, meg leányoddá, és gyermekeddé akarsz fogadni, azokkal te nagyon keményen bánsz. Ó, Urunk, add, hogy hadd tudjuk meg a te haragvó szavad mögött is megtalálni mindig az életünk dobogó szívet, és hadd tudjunk hinni abban, hogy te szeretsz minket, akkor is, ha semmit nem látunk a te szeretetedből. Töltsd meg a mi szívünket, Urunk, nem csak békességgel, amelyre a te kezedből mindent el tud venni a szív, hanem azzal az örömmel, amely tudja, hogy minden mozdulatod és minden szavad mögött egy értünk dobogó szívnek szeretete van, és hirdeti nékünk mindennél hangosabb szóval. Szeret az Isten. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor nem felelünk rá, vagy csak szóval felelünk így rá. Mi is szeretünk téged, ó Isten. Tudjuk, hogy te sok mindent felhozhatnál annak az igazolására, hogy kételkedsz ebben a mi szeretetünkben. Mi nem tudunk más mondani, Urunk, csak azt, hogy megrontott és bűnös emberek vagyunk, és bűnös a szívünk is, és sokszor nem az van a szívünkben, ami az ajkunkon van, és nem azt csinálja a kezünk, amit a mi szándékunk akar tulajdonképpen cselekedtetni mi velünk. Urunk, ti mindeneket tudsz, olvasol a szív mélyén, és az emberi gondolatokat is ismered, nem csak az emberi cselekedeteket. Kérünk téged, nézz reánk, irgalmat szemével, és hidd el nekünk, ó Isten, hogy nagyon szeretünk téged. És nagyon szeretjük a te ígédet, a te templomodat. És nagyon szeretünk, akkor is nagyon szeretünk téged, hogyha olyanok vagyunk, mint a gonosz gyermek, hogy elfelejtkezünk te róla. Isten, köszönjük néked, hogy te hű vagy, amikor hűtelenek is vagyunk. És te nem felejtkezel el rólunk, akkor sem, amikor nekünk kedvesebbek a világnak gyönyörűsége, mint a te házadnak szépsége és ékes áldása. Áld meg, Urunk, a te kegyelmeddel továbbra is ennek a templom szolgálatát, hogy legyen ez a templom mindig a te szeretetednek a helye, ével mindig tudjon példaadó módon előttünk járni, és hirdetni azt, hogy boldog az az ember, aki szeret téged, és akit te szeretsz. Amen.